Istenünk, olyan jó felidézni a te irgalmadat, a te jóságodat ezeknek az énekeknek a segítségével is. És hogyha énekeljük ezeket a magasztaló énekeket, és ezeknek a fényében, és a te igédnek a fényében tekintünk vissza az elmúlt hétre, amit magunk mögött hagytunk, akkor talán jobban felfedezhetjük, megláthatjuk a te csodáidat, a te szeretetednek a jeleit, amit tettél velünk az elmúlt héten is. Ezt szeretnénk először megköszönni neked. Talán egyénileg is megtettük ezt, és most itt a gyülekezet közösségében is szeretnénk a hálánkat kifejezni. És olyan jó, hogy emellett jöhetünk hozzád minden gondunkkal, bajunkkal, minden olyan dologgal, amely nyomaszt, amely terhel minket, amely sötét felhőként most is talán ott van felettünk. Nem tudtuk kívül hagyni a gyülekezet terem ajtaján kívül, nem tudtuk otthon hagyni, hanem itt van, és most is talán árnyékot vett a gondolatainkra és az érzéseinkre. Köszönjük, Urunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzád, és kérhetjük és várhatjuk azt a csodát, hogy valamit mondj, vagy valamit tegyél, ami segít vagy elviselhetővé tenni a terheinket, vagy akár eloszlatni ezt a sötét felhőt, vagy ezeket a sötét felhőket. Neked mindenre van hatalmad, és a hatalomhoz, a te hatalmadhoz, a te jóságod, a te írgalmat, szeretetet társul. Köszönjük, hogy a te személyedben, Jézusban ilyen Istent ismerhettünk meg és imádhatunk, és szeretnénk kérni, hogy most a te lelked által az emberi formát, az emberi szavakat isteni tartalommal töltsd meg, mert ezért vagyunk itt, hogy veled találkozzunk, hogy téged halljunk, és amit hallottunk, amit kaptunk, amit átéltünk, azt hagyjuk hatni magunkban, hagyjuk, hogy az változást idézzen elő az életünkben, és azt vigyük tovább, hogy áldásul lehessen a környezetünk számára is. Kérünk, hogy így áld meg és szentelj meg minket most, és nem csak minket, hanem mindazokat, akik most szerte a világon a te nevedben együtt vannak, a hittestvéreinket. Jézus nevében kértünk, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Két helyről olvasom még Isten igéjét, az Új Szövetségből mind a kettőt. Olvasom szintén a múlt heti igét János első leveléből, a harmadik rész, 8. versét. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. És ehhez olvasom most az új igét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 13. fejezetének az első 3 versét. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Kedves testvéreim, ugye múlt vasárnap, akik itt voltatok, emlékeztek rá, akik nem voltak itt, azoknak nagyon röviden összefoglalom, hogy a böjt témájával kezdtünk foglalkozni. Megnéztük a böjt kérdésének a szellemi hátterét, aminek a lényege, hogy olyan világban élünk, amely nem nagyon akar tudomást venni a lemondásról, helyette a szerzést állítja központba. Aztán beszéltünk arról, hogy a Biblia szerint nem kell böjtölni, hanem lehet. És azért lehet, mert a Biblia szerint érdemes. Ha valaki a böjtről lemond, akkor a Biblia egy jó ajánlatáról mond le. Ha valaki élni szeretne ezzel a jó ajánlattal, akkor nagyon nagy gazdagságot fedezhet fel ebben. Mi is aztán ezen a nyomon mentünk tovább, és három már gyakorlatiasabb kérdéssel foglalkoztunk még a múlt heti igehirdetésben. Miért érdemes böjtölni, kinek érdemes böjtölni, és hogyan érdemes böjtölni, és innen folytatjuk most ezt a gyakorlati kérdést, és most már egészen praktikus gyakorlati szempontból fogjuk megnézni a hogyannak a kérdését, hogy hogyan érdemes böjtölni. Hát nekünk reformátusoknak nincs ebben nagy tájékozottságunk, és hogyha a hitvallásainkhoz fordulunk, akkor bizony ebben a témában nem sok útmutatást találunk a hitvallásainkban. A heidelbergi K.T. például egyetlen szót sem ejt a böjtről. Calvin is csak szűkszavúan említi, kizárólag úgy, mint ami az egyéni kegyességnek a része. Tehát kollektív értelemben, gyülekezeti értelemben nem említi a böjtőt, csak mint az egyéni kegyesség részeként. Főművében, az institúcióban a böjtnek két formáját különbözteti meg. Beszél folyamatos böjtről. Ez Isten népének minden tagját jellemzi, mégpedig úgy, hogy amikor megtértek, akkor egyszer és mindenkorra lemondtak arról, hogy a saját akaratukat érvényesítsék Isten akaratával szemben. Ez a legelső és a legdöntőbb lemondás Calvin szerint. Ez folyamatos böjt, hiszen minden nap újra és újra gyakorolnunk kell azt, amit Jézus így mondott, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ez a folyamatos böjt, és a böjtnek a másik formája, Calvin szerint az időszakos böjt, amikor egy meghatározott ideig valamiről, valamilyen konkrét dologról lemond a hívő ember valamilyen magasabb szempont érdekében. De ezt már mindenkire rábízza Calvin, hogy gyakorolja-e vagy sem. Hát körülbelül ennyit arról, hogy hát a hitvallásainkban milyen támpontot találunk a böjt gyakorlati kérdésére nézve. Ha tovább megyünk, akkor érdemes két szempontot figyelembe vennünk. Az egyik igaz, hogy Jézus félreérthetetlenül azt tanította, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert, tehát a beszédünk. De ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy teljesen semleges dolog, az ételböjt, hogy mit teszünk, nem így kell böjtölni. Ebből ezt vonják le, ezt a következtetést. Ám ilyenkor figyelmen kívül hagyják az emberek, hogy megkeresztelkedése után 40 napig maga Jézus is böjtölt, és az ételböjt is volt. És a másik, amit figyelembe vehetünk, hogy a hegyi beszédben sem arra biztat Jézus, hogy ne böjtöljünk, ne tartsunk ételböjtöt, hanem arra biztat, hogy ne úgy tegyük ezt, mint a farizeusok, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Tehát ne ilyen képmutató, meg magamutogató módon. Mi reformát, ezt csak azért hangsúlyozom, ezt a két bibliai szempontot, újszövetségi szempontot, mert mi reformátusok úgy általában, tisztelet a kivételnek, az egész böjt témáját el szoktuk ütni azzal, hogy az nem étel kérdése. Nem az ételböjt a lényeg. Nem úgy kell böjtölni, hogy lemondunk jó ételekről, italokról, élvezeti dolgokról, hanem lelkileg kell böjtölni. Ezt nagyon szerették a reformátusok hangsúlyozni. Hát nagyon szépen és kegyesen hangzik ez, de hogyha én visszakérdeznék, hogy na is mit jelent lelkileg böjtölni, és hogy szoktál lelkileg böjtölni, akkor azt hiszem, nagyon sokan zavarba jönnének, hogy hát az, hogy nem tartok ételböjtöt. Hát ez még nem böjt. Hogyan kell? Szoktunk-e lelkileg böjtölni? Hangoztatjuk, hogy nem testileg, hanem lelkileg, közben meg nem tudjuk, hogy mit beszélünk. Azon kívül ez nem is igaz, hogy csak lelkileg, és a test az nem tartozik ide, mert ahhoz, hogy valamilyen lelki történés végbe menjen az életünkben, ahhoz igenis be kell vonni a testünket. Mert test és lélek egysége az ember, Isten így teremtett minket, és nem egymástól függetlenül létezik a két alkotó részünk. A megbőjtöltetett test ugyanis fogékonyabb a lelki-szellemi hatásokra, itt van az összefüggés. Az orvostudomány és a lélektan tudománya is alátámasztja ezt az összefüggést. Egy jól lakott ember, amíg emészt, ezt bizonyára tapasztaltuk már magunkon is egy jó kiadós vasárnapi ebédet követően, tehát egy jól lakott ember, amíg emészt, az a vérkeringésében is megérződik, több vérre lesz szüksége a gyomrának, és ezt a több vér többek között az agyától vonja el. Na itt az összefüggés, ugye. Emésztés közben tehát csökken az értelmi, a szellemi teljesítő képességünk. És így van ez lelki, szellemi értelemben is, mert nem csak vér kering bennünk, hanem úgynevezett pszichikus energiák vagy lelki energiák is, és amikor jól lakunk, akkor a lelki energiáinknak is a nagy részét bizony emésztésre fordítjuk. Így nem marad se erőnk, se kedvünk, hogy lelki, szellemi, spirituális kapcsolatot teremtsünk fölfelé, amikor tele van a hasunk. A hasunk elvonja nem csak a vért, hanem a lelki energiákat is. Hát ezt én nagyon megtapasztalattam, amikor 16 éve ide kerültem Szentkirály szabadjára, egy olyan helyzetbe csöppentem, hogy hát délután 3 órakor volt az istentisztelet. Lehető legrosszabb időpont. Vasárnap délután 3 órakor mindenki beebédelt, eljöttek az akkori gyülekezet tagjai, leültek, én bármit csinálhat, fejemre állhattam, akkor is beindult az emésztés. És egymás után aludtak el az emberek. Én meg magamban kerestem a hibát, de mit csinálok rosszul, vagy mit mondok rosszul. Nyilván nekem is meg kellett tennem a magam részét, de a döntő változás az volt, hogy áttettük az istentisztelet időpontját délelőtt 10 órára. Hát egy sokkal hálásabb időpont ez. Már beszélek 8 perc, és még senki nem aludt el. Hát azért ebben van valami. Na hát, hogy a teli has és a csökkent szellemi teljesítmény között szoros összefüggés van, ezt nagyon is jól érezték és tudták a korai idők keresztjénei. Krizosztomosz egyházatja ezt így fogalmazta meg, teli hassal nem lehet térdelni. Szent Ágoston vagy Augustinus még szókimondóban beszél, amikor azt mondja a vallomásaiban, hogy jól lakottan és böfögve nem lehet imádkozni. Egy mai keresztjén pedig így fogalmaz ugyanerről, hogy teli hassal nem lehet repülni. Mindegyik ugyanarról az összefüggésről beszél. Az ételbőjtnek tehát az a szerepe, hogy elforduljunk a hasunktól, a hasközpontú önmagunktól azért, hogy a vérünk meg a lelki energiáink nagy része ne oda áramoljon, hanem az élő Isten felé, hogy mennyei erőket, mennyei hatásokat vegyünk. És ezt látjuk az ősgyülekezet gyakorlatában is, ha megnézzük, hogy ők hogyan bőjtöltek. Ugye ezért olvastam fel az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből egy kis részletet, itt 13. vers elejét. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, ugye hallottuk a nevüket, valamint Saul, egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket, akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ez egy sorsdöntő pillanat a kereszténység életében. Itt kezdi majd el Pál apostol és a munkatársai a nagy missziói útját, és kétszer is olvasunk arról, hogy bőjtöltek. Azért bőjtöltek először, ugye, hogy eredményesebben imádkozhassanak. Addig hozzá se fogtak az imádsághoz, amíg az összes lelki energiájukat nem tudták egy irányba állítani. De ehhez előbb ugye bőjtölniük kellett. Fölszabadították a lelki energiáikat a hasuktól. Ilyen értelemben kiüresítették magukat. De ez azért történt, hogy töltekezzenek. És valóban töltekeztek, mert mit olvasunk? Beteltek Szentlélekkel, és a Szentlélek kijelentését, útmutatását, elhívását megértették, felismerték. Az imádságunk akkor lesz eredményes, ha előbb az energiáinkat a hasunktól és az egyéb ösztöneinktől fölszabadítjuk, és egy meghatározott irányban Isten felé irányítjuk. Ezt is ugye megfogalmazhatjuk a feloldás képével, ugye a múlt heti igehirdetésben ez egy nagyon erős, hangsúlyos kifejezés volt, hogy a lényeg az, hogy feloldani, megoldani, ez a böjt egyik lényege. És ezt a mai igénk alapján is elővehetjük ezt a kifejezést, feloldom a gyomromra és a gyomrom működésére lekötött energiákat azért, hogy Isten és az ő országa felé áramoltassam azokat. Itt még egy alapszabályt nézzünk meg, mindig úgy érdemes böjtölni, hogy megoldódjon valami az életünkben, amiben túlságosan belegabajodtunk, vagy túlságosan kötődünk, hozzá kötődünk. És ez viszont, ez nem mindig az étkezéssel kapcsolatos. És ezért van az, hogy a böjt a Bibliában nem korlátozódik kizárólag az étkezésre. Erről is volt szó múlt héten, hogy mindenkinek azt kell megvizsgálni, hogy mi az, amiben nekem böjtöt kell tartani. Mivel lehet, hogy valakinek nem az étel, nem a gyomra vonja el a figyelmét Istentől, hanem valami egészen más. Akkor neki nem ételböjtöt kell tartani, nem azzal kell foglalkozni elsősorban, hanem azzal, ami leköti az ő energiáit. Na nézzünk még néhány ilyen lehetőséget, hogy hát mik azok a területek, amiknél érdemes elgondolkodni a böjt lehetőségén. Gyakori dolgokat fogok említeni, amik azért jellemzően ott vannak a mindennapjainkban. Például lehet tartani szóböjtöt vagy beszédböjtöt. Vannak, akiknek nagyon nehéz megállnia, hogy ne szóljanak bele mindig mindenbe. Vannak, akik megállás nélkül beszélnek. Akiknek állandóan közlési kényszerük van. Az ilyeneknek érdemes ebben egy kis böjtöt tartani. Nem a húsról, hanem a sok beszédről kellene egy kicsit lemondaniuk. Egyszer egy nő elment egy lelki gondozóhoz, és arról panaszkodott neki, hogy a férje egy ideje már nem szólal meg. Elnémult a házasságuk, és akkor panaszkodott a férjére. A lelki gondozó a következő beszélgetésre elhívta a férjet is, és egy idő után feltűnt neki, hogy azokra a kérdésekre is, amelyeket a lelki gondozó kifejezetten a férjnek tett fel, na ezekre a kérdésekre is mindig a feleség válaszolt. Csak a beszélgetés után a feleség telefonon felhívta a lelki gondozót, és megkérdezte, hogy na most már maga is láthatja, hogy milyen szótlan a férjem. Hát mondja meg, hogy mit tegyek. És akkor a lelki gondozó azt felelte, hogy hát ha megkérdezte, akkor megmondom, cipzát tegyen a saját szájára. Hát hogyan is beszélne a férje, ha egyszerűen szóhoz sem jut magától, nem hagyja szóhoz jutni. Hát ne csodálkozzon, hogy akkor csöndben marad. Még azokra a kérdésekre is ön válaszolt, amelyeket én az ön férjének tettem föl. Hála Istennek, az asszony elgondolkodott ezen, tudott belátó lenni, és megpróbált néha csöndben maradni, és csodája, képzeljétek el, mi történt, a férje egy idő után megszólalt, és elkezdett beszélni. Mert szóhoz jutott. Hát ilyen egyszerű. Hogyan tartsunk szóböjtöt? Úgyhogy odafigyelünk arra, hogy elmondhatnám a véleményemet, de bizonyos esetekben nem mondom el. Például, ha valakinek rosszul esne. Vagy ha nem vinne előbbre semmit. Vagy ha csak magamat tenném vele fontossá. Úgy tarthatunk szóböjtöt, ha komolyan vesszük azt, hogy nem kell mindig mindent lereagálni és szóvá tenni. Nem fog attól összedőlni a világ, hogy én most egyszer-kétszer visszafogom magam, és inkább csöndben maradok. Itt is van tehát néhány feloldási lehetőség, azt a kényszert kellene feloldanunk, hogy állandóan szólunk. Gondold végig, lehet, hogy neked így kell böjtölnöd, hogy nem az étel adagodat, hanem a szó mennyiségedet kell egy kicsit megböjtöltetni. De nem csak a szánkat, hanem a szemünket és a fülünket is megböjtöltethetjük. Gyökösi Endre egy 1965-ben elmondott igehirdetésében beszél a szem és a fül böjtjéről. Azt ajánlja, egy héten legalább egyszer ne kapcsoljuk be a rádió, televíziót, ne olvassuk el az újságoknak az egész világról összeszedett szomorú, riasztó, keserves rossz híreit, mert természetesen a rossz hír a hír a médiában. Ne merüljünk bele olyan műsorokba, olyan hírekbe, tudósításokba, amik csak bajról, háborúkról, gyilkosságokról, sikkasztásokról szólnak. Ő ezeket anti-evangéliumnak nevezi, az örömhír ellentétjének. És hát el lehet dönteni, hogy minden nap az evangéliumot engedem be a lelkembe, a gondolataimba, a lényembe, vagy pedig az anti-evangéliummal töltekezem, a rossz hírrel. Pedig megtehetném azt is, hogy a jó hírrel, az örömhírrel, az evangéliummal töltekezem. Ő akkor még csak a rádiót és a tévét említette 65-ben, hát mi azóta ide vehetjük már a számítógépet, mobiltelefont, tehát az internet világát is, az újságok közül nyugodtan ide vehetjük a bulvárlapokat. Mennyi felesleges, mennyi értelmetlen, mennyi semmit mondó információt közölnek. És ezekben is lehetne böjtölni, és lehet, hogy mindjárt jobb kedvünk támadna pusztán ettől. Lehetne kezdeni például napi negyed órával, az, hogy napi negyed órával kevesebbet szánok az anti-evangélium híreire, és az így felszabaduló negyed órát, azt mondjuk Biblia olvasásra fordítom, hát ha ma Biblia vasárnap is van, akkor legyen annyi aktualitása ennek, hogy akkor arra szánom az így felszabaduló negyed órát, hogy akkor abban a 15 percben olvasom az Isten igéjét. És tudatosan nem rossz hírekkel, hanem a jó hírrel, az evangéliummal töltekezem. Éppen a napokban hallottam egy rádióbeszélgetést egy fiatalemberrel, aki már egy ideje minden évben tudatosan elutazik valamilyen nagyon távoli országba, Indiába, Távol-Keletre, kifejezetten azzal a céllal, hogy kilépjen a nyugati civilizációból, úgy mondta, hogy az útjainak a célja a digitális méregtelenítés. 3 hétig vagy 1 hónapig szokott ilyenkor távol lenni, és úgy van külföldön, hogy nem visz magával semmit, se laptopot, se iPhone-t, okostelefont, se semmit, és részletesen beszélt arról ebben a riportban, hogy ez milyen jótékony hatással van rá, hogy egészen át szokott hangolódni ettől. Ez egy egészen mai példája a szem és a fül böjtnek. Aztán lehet bosszú böjtöt is tartani, amikor úgy böjtölünk, hogy nem torolunk meg valamilyen sérelmet. Nem adjuk vissza. Hú, de nehéz, ugye? Milyen görcsösen tudunk ragaszkodni ahhoz, hogyha minket valamilyen sérelem ért, akkor arra a sértésre azonnal visszavágjunk, visszaszóljunk, beszóljunk, odaszúrjunk, oda döfjünk egyet. Nos, ettől is el lehet oldódni. Hogy visszaadhatnám, de nem adom vissza. Pontosan erről beszél Jézus, amikor azt mondja, annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Nem visszaadni a sértést, nem visszavágni. Micsoda feloldás van ebben, a harag, a gyűlölet és az ellenségeskedés feloldása. Szó szerint méregtelenítés, mert a bennem felgyülemlett mérget oldom fel, és adom ki magamból. De nem úgy, hogy kiütöm magamból, hanem egyszerűen elpárologtatom. Végig arról volt szó, a múlt heti igehirdetésben is, és tulajdonképpen a maiban is, hogy böjtölni érdemes. Miért érdemes? Van egy csodálatos ige az Új Szövetségben, Péter első levele 3. részében a 10-11. vers, Így hangzik, mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Hát itt egészen gyakorlati útmutatást kapunk, de az egész hogyan kezdődik? Aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, itt a bőtnek a lényege. Ha szeretnéd ezt, akkor itt van a bibliai útmutatás, hogy mire figyeljél. Böjtölni azért érdemes, mert lehetőséget ad arra, hogy szabadabban éljünk. Lehetőséget ad arra, hogy kioldódjunk görcsökből, leoldódjanak olyan kötelékek, amelyek túlságosan hozzákötötték életünket valamihez, megoldódjanak olyan problémák, amikbe belegabajodtunk. Ezért ajánlja a Biblia. És mint a Biblia többi ajánlatát, ezt is érdemes megfogadni, persze csak akkor, ha szeretnél örülni az életnek, és szeretnél jó napokat látni. Isten áldjon meg minket a saját böjtölésünkben. Amen.